A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Szantó Martinnal, a Makronom Intézet vezető elemzőjével, akivel az Aki kimarad, lemarad, a zöld energia a magyar gazdaság jövője című kutatás apropóján beszélgetünk, és hát túl sokat még a kutatásról nem beszélgetünk, illetve hát előjöttek különböző gondolatok, és az is, hogy például a zöld átállás, mint üzlet, az mekkora üzlet lehet, és valahol itt hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy csak az energiatárolás egy olyan felfutó üzletág, amelynek ha csak a töredékét sikerül magyar vállalatoknak, vagy magyarországi kapacitásoknak kitölteni, ugye ez a pontos. Az a lényeg, hogy a kapacitás maga Magyarországon legyen, az, hogy itt milyen tulajdon van, az még azért adhat hozzá. Egyébként gazdaságilag pozitívumokat, de a lényeg az, hogy ha itt dolgozik az adott kapacitás, itt teremt munkahelyeket, és itt adózik, akkor az Magyarországnak mindenképpen előnyös.
Pontosan, és ahogy említettem is korábban, kialakít egy olyan ipari ökoszisztémát, amelyre rá tudnak kapcsolódni magyar vállalatok, magyar KKV-k is akár, és beszállítói tudnak lenni például a sokkal nagyobb volumenben például azoknak a járműipari szereplőknek, amelyeknek addig csak közelébe se tudtak férkőzni, és lenyílnak olyan lehetőségek ugye az átállásnál, ahol új szereplők meg tudnak jelenni, például a szoftvereknek a fejlesztése sokkal jobban felértékelődik az elektromos autókkal. És látszanak azok a trendek, ahol teljesen új szereplők be tudnak csatlakozni ezekhez a vállalatokhoz. És ez is egy plusz még azokon a kapacitásokon kívül, ugye, amikről beszéltünk.
Na most előkerült egy nagyon fontos gondolat, az újrahasznosítás. És ugye itt is már Magyarországon is már évek óta a köztudatban van, és a kormányzat is egyébként nagyon sokat tett azért, hogy a köztudatban legyen ez a gondolkodás, a körforgásos gazdaság. Jelenleg még ennek sok nyoma nem látszik, bár itt-ott már kezdődik a helyezkedés. Ugye látszik, hogy bizonyos cégek már azért igyekeznek az újrahasznosításban részt venni, de azt gondolom, hogy az igazi nagy biznisz, ahogy itt az előző rész végén el is hangzott, az majd a tároló kapacitások újrahasznosításánál nyílik, mert a legnagyobb előny az lehet, hogyha a felhasználás területén, és ott, ahol gyártják az új kapacitást, ott legyen a feldolgozás, és ahol a felhasználók is vannak, könnyebb begyűjteni. És ugye az európai piac egy viszonylag nagy piac. Bányák nem nagyon vannak, bár ugye északon találtak most bányákat, de hát az is évtizedes távlat, mire abból termelő bánya lesz. Ebben Magyarországnak mekkora lehetőségei vannak, kifejezetten az újrahasznosításban?
Ugye az újrahasznosítás, tehát ha egy energiatároló rendszert gyártanak Magyarországon, akkor már az újrahasznosításnak a procedúrát, tehát a láncát, azt ki tudják itthon építeni, tehát a folyamat, az hozzá kapcsolódik magához a gyártáshoz is. Tehát ugye egy gyártónak előbb-utóbb meg kell oldani az újrahasznosítást. Ugye ezek a tárolórendszerek, ezeket vissza kell szolgáltatni, és újra előállítani, újrahasznosítani. Ezek a nyersanyagok nem vesznek el benne, tehát ezeket újra lehet hasznosítani. Bizonyos elemeket cserélni kell benne, de a nagy részüket újra lehet hasznosítani, tehát ez egy óriási potenciális, mint mondtam. 2025-ig még 4 gigawattnyi kapacitás várható, hogy újrahasznosításra kerül, és ez ki fog lőni utána. Tehát a 2030-as, 40-es évekre meg 10-20-30-szorozódni ezeknek az újrahasznosítása, mert ugye, mint mondtam, ugye a kitettségünket ez is csökkenti, a nyersanyag kitettségünket. Tehát lehet, hogy most fosszilis energiáról leválunk, és megyünk akkor a afrikai, közép-ázsiai, ázsiai nyersanyag kitettség felé, de hogyha újrahasznosítjuk ezeket az anyagokat, akkor az már ott van nálunk, és az lehet az igazi diversifikáció. Úgy tetszik.
Ez egy nyilvánvaló dolog. Kérdés az, hogy mennyire lehet újrahasznosító központtá válni, és mennyire lesz ez fenntartható Magyarországon, mert ugye itt jön a másik probléma. Egy-egy ilyen újrahasznosító üzem létesítése talán még nagyobb vihart szokott kavarni az ott élők körében, mint mondjuk egy akkumulátorgyár létesítése, bár az is azért vet hullámokat bőven, mert az emberek persze teljesen jogosan egyébként félnek. Láttunk már ilyen házi megoldásként akkumulátor feldolgozót, hát ott több méter mélyen fertőzött a talaj. Csak egy negatív példát mondok, és ugye azt az embereknek nagyon nehéz megérteni. És teljesen jogos a félelem, hogy mi lesz itt akkor, ha szinte minden településen lesz egy-egy, akár csak egy lerakat, ahol begyűjtik ezeket.
Nagyon fontos a szabályozás és a szabályok betartása. Tehát nem mi vagyunk az egyetlen ország Európában, akik küzdenek ezekért a kapacitásokért. Lengyelország küzd, Svédország küzd, küzdenek a franciák, küzdenek Németország lesz a legnagyobb energiatároló kapacitást előállító ország Európában, a világon a harmadik legnagyobb, mi szorosan utána a negyedikek leszünk 2030-ra várhatóan a most bejelentett beruházások alapján. Tehát azt azért látni kell, hogy máshol is megoldják ezeket a problémákat, szigorú szabályozás, szigorú büntetés és a szabály betartatása az elengedhetetlen. És itt jön képbe ugye a gazdaságpolitika, hogy igenis aktívan ellenőrizni kell, aktívan felügyelni kell, kontrollálni kell, szabályozni kell, és így lehet valószínűleg megoldani a legbiztosabban ezeket a problémákat.
Tehát az akkumulátor, illetve az energiatárolás, valamint ennek a kapacitásnak az újraélesztése vagy újrahasznosítása jelenti a fő sodort? Tehát most egyelőre úgy tűnik, hogy ez a legfontosabb kérdés ebben az ügyben, vagy pedig vannak még olyan iparágak, amelyek szintén a zöld átálláshoz kapcsolódnak, és hasonló mértékű lehetőséggel kecsegtetnek.
Ugye az energiatárolás az azért fontos, mert ugye mindennek az alapja. Tehát hiába termelünk napelemekkel vagy szélerőművekkel energiát, azokat tárolni kell, különben akkor kapjuk csak meg, amikor fúj a szél vagy süt a nap. Tehát ugye, de nem csak akkor van rájuk szükség. Ugyanakkor ez csak egy részeleme.
Tehát sőt, ha tovább megyek, ha mennek a nagy nukleáris kapacitások, azzal meg pont az a probléma, hogy azt meg nem lehet leállítani. Tehát az nem áll meg soha, az meg megy, mert egyébként meg oda a költséghatékonysága, meg hát egyébként fizikailag is képtelenség azt rángatni. A gázról tudjuk, hogy az a legjobban rángatható energia, igen, tehát az ilyen kiegyenlítő energiatermelésre még mindig a legtökéletesebb, de hát ennek a részarányát lejjebb kell húzni pont az orosz kitettség miatt, de a nukleáris energiát is tárolni kell. Tehát igen, illetve mindent kéne tárolni. Minél többet tárolunk, annál olcsóbb lesz, hiszen azt már egyszer megtermeltük, arra már költöttünk.
Igen, tehát az energiatárolás az egy kulcs szereplője a zöld átállásnak, ez kétségtelen. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy mondtad, mert ugye itt is Kína belép a szerepbe. Például napokban olvastam, hogy elindították az első negyedik generációs atomerőművőket Kínában, amely a kínai mérnökök elmondása szerint eredendően biztonságos, mert úgy van kialakítva, hogy olyan technológiát használ, hogy képtelen például a magolvadásra. Tehát ez az új technológia, egyébként mellékesen megjegyzem, azt írják az elemzők, hogy 2030 körül lesz a nyugat ott, hogy ezeket a reaktorokat le tudja gyártani, és meg tudja építeni. De ezt talán ki tudja húzni a nukleáris energiával szembeni ellenszervnek a méregfogát. Tehát, hogyha tényleg nemzetközi kitekintésben, széles körben ez a társadalom még elfogadott lesz a nukleáris energia, és akár például Németország is belátja, hogy például egy negyedik típusú atomreaktort már biztonságosan lehet üzemeltetni bármilyen kockázat nélkül, akkor azért lesz egyfajta lazább és enyhébb visszatáncolás, tehát egyfajta reneszánsza lesz a nukleáris energiának, főleg, hogy láttuk ugye a klímacsúcson is 22 vezető, világvezető országairól beszélünk, akik aláírták, hogy megháromszorozzák a kapacitást.
Na most egyébként ez a nukleáris reneszánsz, amire utalsz, és ami eljöhet újra, ez nem fékezi meg az egyébként természetből kinyerhető zöld energia iránti igényt, vagy az afelé való fordulást, mert azért, ha nukleáris energiáról van szó, ott azért az elhasznált fűtőelemek, önmagában ott is nyersanyagfüggés van, még egyelőre azért több száz évre előre, sőt több ezer évre előre láthatóan a nap sütni fog. Tehát a kérdés arra vonatkozik, hogy esetlegesen ez nem fordíthatja-e meg ezt az egész gondolkodást?
Megfordítani szerintem nem fogja, mint ahogy mondtad, azért a tárolásuk nem megoldott ezeknek a fűtőelemeknek, a kiégett fűtőelemeknek, illetve azért ez is valamilyen szintű külső függőség továbbra is, ugye urán például, urán kitermelő nagyhatalmaktól, mint amilyen például Kazaksztán, vagy Kanada, vagy Oroszország, tehát hogy azokat látni kell, hogy...
Vagy éppen Közép-Afrika.
Igen, ahol éppen pucs volt, és ugye urán ára egyből ki is lőtt, úgyhogy vannak azért érdekes összefüggések. Igen, tehát azt látni kell, hogy továbbra is kiegyenlítő áraként fognak tekinteni rá, de már azok, akik teljesen elutasították, valószínűleg ők is valamilyen formán, ha más nem, akkor ezekkel a kis moduláris reaktorok, amiknek a fejlesztése most már nagyon erőteljesen megy, és hamarosan üzembe is fognak kerülni. Amerikában már, meg Kínában már tesztelnek ilyen moduláris reaktorokat, de hogy ezek, hogyha engedélyeket kapnak, akkor gyakorlatilag mint egy sablon módjára letelepíthető különböző területekre, és ott az adott mondjuk egy ipartelepet el tudnak látni nukleáris energiával. Tehát ilyen jellegű kiegészítő energiaként számolni kell a nukleáris energiával, de visszatérni már nem fog abba az időben, mint mondjuk a 60-as, 70-es, 80-as években, hogy gyakorlatilag mindenki a nukleáris energiába látta a jövőt. Most már a zöld energiába látják a jövőt, amennyire az ingadozás engedi, és az ingadozáson túl pedig már nukleárissal fogják kiegészíteni ezeket az energiaforrásokat.
Na most van még egy kicsi időnk, körülbelül egy olyan 6-8 perc, ami, ha úgy veszük, nagyon sok. Egyelőre csak az energiatárolás, energiatermelés vonalon mozogtunk, de én azt gondolom, hogy a zöld átálláshoz egy csomó minden hozzá tartozik. Például akár az építési módok megváltoztatása, akár a fogyasztás átalakulása, a fogyasztási szokások átalakítása, és a többi, és a többi. Ebben a tanulmányban foglalkoztok-e ezzel a kérdéssel, ami szintén nagyon komoly üzlet is lehet akár?
Igen, tehát maga a fogyasztásnak az átalakulása, ez bőven egy külön tanulmány megér. És szerintem egyébként a világ itt van a legjobban lemaradva. Tehát a kényelemből, meg a fogyasztási szokásokból senki nem szeretne változtatni. Azt szeretne, hogyha mindenki azt szeretne, hogy a világ változna meg maga körülötte, de amit ő csinál, az maradjon ugyanúgy, csak legyenek meg a feltételek, hogy azt tovább tudja csinálni zölden. Na most ez egy picit önállítás, tehát ez azért nem fog működni.
Bár hozzá. Egyébként sokak szerint ez a rugalmatlanság a legjobb módja az újításoknak, hiszen ha valaki kitalálja azt, hogy hogyan lehet az emberek komfortzónájából való kizökkentése nélkül új termékkel előjönni, amiről ráadásul igazolható, hogy zöldebb, hogy kisebb energiát, stb., akkor egyrészt jó irányba tartunk, mert erre van igény azért, az emberek megmozdulni nem szívesen mozdulnak, de ha már megtehetik, akkor fizetnek érte valamivel többet, és az jót tesz a lelküknek is. Szóval, hogy ebben is van óriási lehetőség.
Van lehetőség, de itt jön velünk szemben a greenwashingnak a fogalma. Tehát ez már egy nagyon veszélyes mesdje, hogy én nem akarok változtatni, de ránézek valamire, amire az van írva, hogy teljesen zöld energiával készült, és én azt elhiszem és megveszem, és ők is megvezetnek. Tehát, hogy ez már a greenwashingnak a mesdjéje, és nagyon figyelni kell. Nagyon jó példa, egyik kedvenc példám, bemegyek egy gyors étterembe, és a korábbi műanyag szívószál helyett papír szívószál műanyag csomagolásban becsomagolva, és igen, akkor úgy bontom, kibontom a műanyagot, és kiveszem papírt, és akkor én megnyugszik a lelki világom, hogy ez papírból van, nem műanyagból, és nem szennyezem úgy a környezet, mert lebomlik, igen, nem, de be van csomagolva a műanyagba, tehát ugyanott tart.
A legszebb az, hogy a papír poháron egy műanyag tető van,
igen.
Abba belenyomom a papír szívószálat, amit kivettem a nejlon csomagolásból, tényleg elképesztő, de én most azért visszatérnék oda, hogy ez a gondolat azért annyiból lehet jó, majd meglátjuk, hogy januártól hogy vizsgázik ez, és hát itt most egy kicsit eltávolodunk megint a tanulmánytól, de azt gondolom, hogy ez is egy izgalmas kérdés, és itt az újrahasznosításról van megint szó, hogy mostantól kezdve ugye egy új rendszer indul Magyarországon a hulladékkezelésben. Igen. Hát kíváncsi leszek rá, hogy itt hogy fog működni. Ezt vizsgáltátok-e egyébként, hogy ebben az egész hulladékkezelésben, a hulladék újrahasznosításban mekkora potenciál van, akár világszerte, akár Európa szerte, akár Magyarországon?
Vizsgáltuk, még nem lőném le a poént, mert ez egy későbbi tanulmánynak lesz ez egyik alága vagy altémája. Vizsgáltuk, igen. Számokat még nem szeretnék mondani. Ezt majd a Makronom blogon nagyon szívesen a kedves olvasóknak tudom ajánlani. Nézzék meg, és hozunk számokat és trendeket, hogy mi várható majd ez ügyben. Egyébként azért sok a nyitott kérdés, azt látni kell még, hogy nem láttuk élesben működni a rendszert, hogy pontosan mi is, meddig és hogy lesz, de bízunk azért abban, hogy meg lesz. Tehát jó irányba halad ez az újrahasznosítás kérdés.
De minden esetre azért látszik már most is, ugyanúgy, ahogy mondjuk az energiatermelés, energiatárolás és az egész zöld gondolkodás mentén, hogy ez egy jó üzlet is lehet, és nem csak költségnövekedést okoz.
Abszolút, főleg hosszú távon. Tehát, hogyha az ember nagy stratégiákat vizionál, és szeretne hosszú távon és stabil, kiszámítható ipart felépíteni, az országnak bevételi forrásokat, munkahelyeket teremteni, akkor ez egy olyan út, ami kiszámítható, mert mondom, 100-150-200 évre ez meg fogja határozni az ipari struktúrákat a világban.
És ez akár végszó is lehetne, de azt gondolom, hogy mivel te foglalkozol mindenféle geopolitikai kérdésekkel, és hát most van épp elég geopolitikai probléma a világban, ugye itt most ha a két nagy háborút most kivesszük a történetből, azért ott van Közép-Afrika, ami ugye több szempontból is izgalmas, és a primér borzalmakon túl, azért ugye itt van az energiakérdés, itt van egy csomó minden más is, meg a migráció is egy csomó olyan kérdés, ami önmagában is hosszabb beszélgetéseket indíthatna, vagy indukálhatna. Ezzel, hogy átalakul a világban, átalakulnak például az ipari csomópontok, mert valószínű, hogy ezzel az átállással egy csomó ország előrébb kerül, ugye a remények szerint Magyarországon is ez a cél, hogy feljebb kerüljünk, előrébb kerüljünk az ipari országok között, és egy kikerülhetetlen szereplővé váljon Magyarország minden tekintetben. Ez egyébként geopolitikailag rejthet-e komoly kockázatokat? Mert minden ilyen változásban azért az, aki lejjebb kerül, az nem szívesen megy bele.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ez egy óriási hosszú távú trendnek a folytatódása, az, hogy például, amikor felértékelődött az olaj, ez egy nagyon jó példa, a közel-keleti arab államok elkezdték érezni, hogy a lábuk alatt ott a pénz, és nem ők kapják meg, és elindult egyfajta, úgy nevezik nyersanyag nacionalizmus, tehát kiebrudalták a külföldi nagy olajvállalatokat, és megalapították a saját olajkitermelő cégeket, vagy már egyenlagú félként szerződtek velük, és nem bagóért adták el a lábuk alatt az olajat, és igenis az országok elkezdték ezt kihasználni, és elkezdtek öntudatra ébredni ebben a gazdasági szegmensben, ebben az iparágban, és kifejleszteni például a Saudi Aramco-t is, ugye 60-as években elindult a kitermelés, és gyakorlatilag a jelenleg a világ legjövedelmezőbb cége. És ez a nyersanyag nacionalizmus indította benne. Most ugyanez a folyamat a zöld átállással délebre tolódik át, és főleg a Száhel-övezet Afrika térségében ez elindíthat egy nyersanyag nacionalista folyamatot, ahol az állam már sokkal, már nem emlékszik meg avval, hogy odaadja a területet, hogy bányásszák ki és vigyék el, hanem igenis azt szeretnék, hogy akkor az a kibányászott nyersanyagot, az ő GDP-jüket erősítse, a feldolgozás is ott legyen. Például nagyon jó példa, Indonéziában láthatjuk, hogy már a nikkelt, úgymond a nyers nikkelt, amit kibányásznak a földből, már nem szeretnék, már most már elkezdték tiltani az exportot, vagy legalábbis korlátozni az exportot, és azt szeretnék, hogy kohászatba ott dolgozzák fel, és nikkel termékeket exportáljanak. Tehát már az ellátási láncon, az értékláncon már egy szinten, vagy két szinten feljebb szeretnének lépni, és ez előbb-utóbb az afrikai országban is meg fog jelenni, illetve Dél-Amerikában is, és ez lehet egy olyan kockázat, hogyha ezek az országok az adott országa, aki megveszi ezektől a nyersanyagot, tehát a kitermelő országoktól, nincsen jóba, akkor ott azért mehetnek elég komoly kereskedelmi konfliktusok, és befolyásolni tudják ezek az országok, azokat az országokat, amelyek előállítják ezeket a kész zöld termékeket például, vagy az autókat, vagy szélturbinákat, vagy a napelemeket, vagy energiatároló rendszereket. Tehát van egyfajta átalakuló függés. Korábban ugye az arab államoktól, illetve a közel-kelettől függött nagyon a nyugati ipar, és ez lehet, hogy lejjebb fog tolódni Afrika felé, attól függ, hogy ezekkel az országokkal milyen viszonyban vannak az európai, illetve az amerikai és egyéb szereplők. És itt jön Kína, nagyon fontos, hogy ezt időben felismerte, és gyakorlatilag a nyersanyaguk döntő többség, az afrikai nyersanyagkészletek döntő többségét, amelyeket már kitermelnek és feltártak, azokat már Kína uralja.
Igen, és a kínaiaknak van erre hagyományos gondolkodásuk is, hogy lehet ezt békésen előadni, igen. Illetve hát azt látjuk már, és ez nagyon messzire vezet, de ez már egy több évtizedes építkezés eredménye, ahogy Kína ösztöndíjrendszerekkel, néha nem túl sikeres hitelprogramokkal, de mindenképpen valami kedvezménnyel, vagy valami segítséggel párosította. Igen. Hát lehet, hogy ezt is meg kéne tanulni. De minden esetre arra érdemes lesz felkészülni, és itt az előző kérdésre visszacsatoljak, hogy az életmódváltás az azért is lesz szükséges, mert az kikerülhetetlen lesz, hogy valamilyen függésbe kerüljünk.
Pontosan. Én is így gondolom, hogy a makromintézetnél is ezeket a trendeket látjuk, hogy Európa önmagában nem tudja megvalósítani a zöld átállást. De ugyanúgy Kína sem tudja, hogyha nincs, aki megvegye tőlük ezeket a termékeket, tehát valamilyen szintű, hiába fragmentálódik a világ, ahhoz, hogy ilyen óriási nagy ipari átmenetek, gazdasági változások végbe menjenek a világban, ahhoz kell a konnektivitás, kell az összekapcsolódás, kell valamilyen szintű együttműködés, mert az egyiknek nyersanyaga van, a másiknak ipari kapacitása, a harmadiknak felvevő piaca, és ha ezek nem találkoznak, akkor nem valósulhat meg a zöld átállás.
Hát legyen már ez a végszó. Én nagyon köszönöm Szantó Martinnak, a Makronóm Intézet vezető elemzőjének, hogy vendégünk volt, tedd máskor is.
Én köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.